Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! A nemzetközi nőnap alkalmából köszöntünk mindenkit, aki ma tartja. Aki meg nem tartja, azt természetesen majd egy másik alkalommal másokból fogjuk köszönteni. Ez a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Meg a hallgatókkal 036-os 98.0-98.0. Léci a balesetről a Hüvösvölgyi úton, a Lipótmezei útnál valami bővebb információt szolgáltassatok. Mert csak ennyit tudunk, illetve a harmadik kerületben a Pacsirta Mező utcában a Flórián tér előtt a jobbra kanyarodó belső sávban is van egy baleset, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk. Illetőleg vicces volt hallani, hogy az elemző hangjának eltűnése hevesebb reakciót váltott ki a háttérből kiabáló Mihálovicsban, mint a csak egy diszkrét jajt mormoló Ács Gáborból. Hát igen, más habitus, más hozzáállás, más értékrend, stb.
Más felelősség, mert nekem kellett hozzá alkalmazkodni és a problémát kezelni, míg András kollégának maradt a bármilyen reakció és érzéskívánítás.
Jó reggelt, nekem van otthon egy Carmina Burana bakelitem, annak is van szünet a közepén, lehet, hogy innen jött az ötlet, írja András hallgató. Aztán nagyon pöröksz ma, András, a hülye szókincsem egy jó részét neked, és mindnyájatoknak köszönhetem. Köszönöm szépen, már nem értem. Hiába, by the way, az IT szakmában is nehéz a nők sorsa, írja Kati hallgató. Aztán... Ja, látom, most küldtek el képet a balesetről, de hát nehéz ezt így rádióban a képet leírni. Leírhatatlan, erre szokták mondani. Na, haladjunk tovább, nyomj meg egy space gombot, és akkor áthidalunk témában.
Igenis.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Az átlag újságolvasó azt látja, hogy na majd aztán jön a tavasz, jön a lakáspiaci fordulat, ugye lementek a lakáshitelkamatok, szelidül az infláció, reálbérnövekedés volt, ebből eredendően csak fölfelé lehet az út. Aztán megjelent egy írás a Portfolio.hu-n, ami árnyalta ezt a képet. Aki elkövette, Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu alapító ügyvezető, és ő egészen más következtetésekre jut. Ugyanezen mutatók alapján. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok! Csak előzetesen egy kis csillagos megjegyzés, hogy biztos voltam benne, hogy ma két hölgy műsorvezetővel ugye fogok beszélgetni. Ugye, hát... Úgyhogy csak minimális a csalódás.
De... Na, mindegy, ezt már többen követeltek, úgyhogy a jövő év március 8-ára valamit muszáj kitalálni. Úgyhogy, de nem tudom, lehet, hogy majd lecseréljük időlegesen a műsorvezetői gárdát.
Oké, bocsánat, de
nyugodt, itt mindent lehet ebben a műsorban. Illetve majdnem minden. Na, szóval vissza a lakáspiac, az én személy szerint meghökkentem azon, amit írtam, mert akkora a kánon ebbe az egészbe, egész lakáspiaci történetben, és mindenki felfelé beszéli az árakat.
Hát rám nem hallgat, mert én nem beszélem fölfele, és én próbáltam hűteni, ráadásul András azt várná, hogy ne menjenek, hogy tudjon vásárolni esetleg. Úgyhogy ő zene volt füleinek, amikor, ugye személynek, amikor elolvasta a véleményedet erről.
Oké, tudod, több tényezős a történet. Én azt gondolom, hogy valóban van egy felfutás az ingatlan piacon. Ez alapvetően annak köszönhető, hogy van egy ilyen szezonális összetorlódás, ami a piaci változásokhoz kapcsolódik, és most elsősorban nem is feltétlenül csak a kamatról beszélnék. 2023 végén megszűnt a csok szabályok előző köre, és jött 24 elejétől a csok szabályok új köre. Ez azt okozta, hogy 23 végén mindenki betorlódott, aki még az előző rezsim alapján tudott élni és akart élni a lehetőségekkel, 24 elején pedig bejöttek azok, akik már azonnal ki szeretnék használni az új lehetőségeket. Ezért két
ez egy jóval szűkebb kör, tegyük hozzá.
Jóval
csak az előző
kör,
azért jó. Szűk, mert hogy már számukra rendelkezésre állt, ők, akik most még utoljára lehet alapon jöttek be, mert eddig még kivártak, vagy éppen
előre
hozták a vásárlásaikat. Igen.
Pontosan így van, de a januári lakáshitel folyósításban egészen pontosan benne van azok, akik még november-decemberben zárták le a tranzakcióikat, igényelték meg a csokkot, és ebből folyósítás, hitelfolyósítás láb még januárban jött be, és már láttuk megindulni a csokk pluszhoz kapcsolódó keresletet. Tehát, bocsánat, tehát nagyon egyszerűsítve, tehát van egy feltorlódott keresleti koncentráció a piacon, ez mindenkiben okozhat egy olyan érzetet, hogy akkor most itt eljött a Kálmán, és valóban egyébként jöttek lejjebb a kamatok, van két önkéntes kamatplafonunk, amit a bankok vigyorogva vállaltak. Miután szépen megkérték őket, ma már átlagosan lehet 6,3%-on felvenni lakáshitelt, egy kicsit erősebb jövedelem mellett ez bemegy 6% alá, tehát valóban úgy tűnhet, hogy itt van a Kánoán. Viszont miért gondolom azt, hogy ebből nem lesz most egy akárcsak a következő egy-két évben egy infláció feletti áremelkedés, ez alapvetően ahhoz kapcsolódik, hogyha megnézzük a magyar ingatlanpiacot, akkor történelmi példákban igazolni tudjuk, 2004-2008 között volt a legnagyobb hitelfelfutás a magyar piacon, ott egészen konkrétan ötszöröződött 2004-hez viszonyítva 2008-ban az egy év alatt kihelyezett lakáshitel. És,
ugye ennek a nagy része már deviza?
Deviza, abszolút, 90%-ban deviza, és maga egyébként az ingatlan hitel állomány is 122%-kal emelkedett a két időpont között. Na már most ez a brutális hitel felfutás ellenére is reálértéken mindösszesen stagnáltak ebben a négy évben az ingatlan árak, tehát a hitelfelfutás arra volt elegendő, hogy az inflációt kompenzáló áremelkedést okozzon. Magyarul van egy olyan következtetésünk, hogy nem minden hitelfelfutás vezet ingatlan
ez
ár
tök furcsa, reál emelkedéshez. Mert akkor minek vesznek fel hitelt? Ha meg hitelt vesznek fel, és sokan vesznek fel hitelt, azt valamire költik, az pedig keresletet növel, a kereslet növekedése meg hajtja az árakat, gondolhatnánk közgazdasági szabályok alapján.
Szerintem fordított a helyzet, ugye? No, akkor, mert hogyha, tehát hogy alapvetően hitel nélkül nem tudná megvenni. Tehát nem azért veszi fel a hitelt, mert hogy olcsó, hanem mert hitel nélkül nem képes végrehajtani a tranzakciót.
És ahhoz kell a hitel.
És ugye ezért is van, hogy az ingatlan árcsökkenésnek, ahhoz, hogy értelmezhető ingatlan árcsökkenés legyen, annak két feltétele van jellemzően. Az egyik az, hogy ne tudjanak hitelt felvenni, és ez elsősorban nem feltétlen kamatszint oldal, hanem hogy a bank nem hajlandó hitelt adni. Erre volt példa mondjuk a 2010-2012 közötti időszakot nem akartak adni a bank, úgyhogy nagyon nehezen adtak hitelt, ott le is esett 75-80%-kal a hitelkihelyezés, ez az egyik feltétel, és a munkanélküliség drasztikus megugrása. Jellemzően ez teremti meg az ingatlan árcsökkenésnek a feltételét, tehát visszakanyarodva, ha hitelt vesznek fel, önmagában az nem jelenti azt, hogy ebből egy árpumpa lesz fölfele.
Akkor nézzük meg, Balázs, azt, hogy az eddigi két szuperciklus elején mi váltotta ki a nagy dübörgést, amikor tényleg beindultak az árak. Volt ugye egy 1998-99, amikor a tőzsdéről átvándoroltak a pénzek, de nem emlékszem, milyen hitelpiaci helyzet volt akkor. A második pedig 14 magasságába, 2013-14 magasságába, amikor elindult ismét egy több évig tartó markáns inflációt meghaladó boom. Végülis ez a kettő nagyobb ciklus volt az elmúlt rendszerváltás óta a magyar lakáspiacon fölfelé.
De most azt mondják, hogy lesz megint ilyen, mert hogy az állampapírból kiáramló pénzek.
Ezért kérdezem, hogy akkor mi váltotta ki, és látunk-e hasonló feltételeket most?
Jó, oké. Hát ugye visszafelé egy kicsit könnyebb hámozni a történetet. Kezdjük az elsővel, a 98 végén induló megugrással. Ott ugye nem tudunk előzmény nélkül beszélgetni, tehát ez nagyon fontos, hogy 1990 és 1998 között azért van egy masszív reál leértékelődés, ami ugye a rendszerváltás utáni gazdasági sokhoz kapcsolódik, fűszerezve egy kis bokros csomaggal. 98. augusztus, csődbe megy Oroszország, Jelcin irányítása mellett saját devizában ez önálló bravúr, de ugye akkor a magyar gazdaság nagyon erős bekötöttséggel bírt Oroszországba, és ezért a magyar tőzsde egy hihetetlen vérveszteséget kap. Viszont abban az időben sokkal nagyobb össznemzeti játék volt a tőzsdézés, tehát mindenki gurította be az utolsó forintját is.
Mert elhittük azt, hogy beteszem ma, holnap meg X plusz, nem tudom én milyen hozzammal kiveszem, és a fák az égig nőnek, emlékszem, én is benne voltam sajnos.
94-től 97-ig ezt láttuk.
Így van, és néhány öngyilkossággal zárult sajnos, mert ott ugye a határidős pozíciókban milliárdokat vesztettek emberek abban az időben, és ugye jött a fordulat, és onnan a tőzsdéről, rettenetesen sok pénzt vontak ki megtakarításként, és áramlott át az ingatlan piacba. Ez volt az első fordulópont, ami felvitte, és ugye a 2014-ben induló ciklust is megelőzte egy csökkenés, ugye a 2008-as válság utáni csökkenés, és ami bejött, én azt gondolom, hogy is nem is elsősorban egyébként a hitelt kamatokkal magyaráznám szintén, hanem a lökésszerűen beérkező támogatási elemek, amikre egyébként ugye értem ez alatt a csokot, a babaváró hitelt, falusi csokot, illetékmentességet, áfa átalakítást, tehát hogy egészen egyszerűen impulzívan egy-egy adott pillanatban azonnali fizetőképesség növelést okozott a lakosság széles köreiben a beavatkozás.
De azért az is hatott, hogy évek óta estek az árak.
Ja, az is, persze.
Nyilván persze. Alacsonyak voltak, hát meg a reálbér növekedés, akkor állt növekedési pályára a gazdaság alacsony kamatszint mellett, tehát itt elvileg minden összeállt, nem?
Minden összeállt, és ugye már a megtakarítási oldalon nagyon sokáig nem volt alternatíva, tehát hogy a nulla kamat környezet, 0,6% volt a jegybanki alapkamat, és ami 2019-ben nem jelenik meg a szuperállampapír, ami időközben súlyosan befutcsolt, de amíg az nem jelent meg, addig nem volt megtakarítási alternatíva, és miközben egyébként a magyar gazdaságban is nőtt a pénzmennyiség brutális módon, magyar pénzpumpáról ritkábban szoktunk beszélni, de ha megnézzük a magyar pénzmennyiség növekedését, az azért nemzetközi szinten is, szinten is ott van a quantitative easing élvonalában. Így megnyomta az országban lévő pénzmennyiség is az ingatlanpiaci keresletet. Tehát ez az, ami
ez a támogatás,
alacsony kamatszint és pénzmennyiség hármassal vezetett oda.
Akkor ezekből a hármasból mi van
nagyon,
ma meg?
Nagyon kevés látszik most.
Ebből ne előlegezz meg, hát a Balázs mást lát.
Hát akkor menjünk, szerintem...
Van elég pénz? Kezdjük ezzel.
Hát én most nem...
A piacon.
Ugye most, hogy mondjam, egyszerűsítsük le a magas nyomású gazdasággal kapcsolatban, hogy kell a kedvezményes hitel, és toljuk meg. Ebben most van több pólus is van, aki érdemben vitatkozik, ez biztos nem én fogom eldönteni. Tehát az látszik, hogy a gazdasági miniszter és a jegybank az teljesen más gondol ebben a témában, és a pénzügyminisztérium is más gondol ebben a témában. Egy körvonalazódik ebből, hogy olyan szuper egyszerű pénzhez jutás, mint ami volt az előző felfutásban, ma nincsen. Támogatás oldalról azt látjuk, hogy a költségvetés brutálisan nehéz helyzetben van. Ugye négy éve van 6,5% fölött, tehát 6-7% környékén leegyszerűsítve 4 éve van a GDP arányos hiány, a költségvetésben nincs arra tartalék, hogy akkor most előráncsunk a kalapból egy újabb támogatási elemet, és hogyha őszinték vagyunk, akkor a 2024-es változások is, a babaváró életkor szigorítás és a csokból csok plusz áthelyezés, az költségvetési oldalon egy kiadás csökkentés, mielőtt ez bárki félreérteni, tehát ez sincs igazán itt.
Hát akkor ebből mi következik?
Hát az, hogy mitől mennének fel az árak.
És még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, hogyha ciklikus tényezőket nézünk, akkor azért jellemzően az ingatlanpiac az nem egy tőzsdei grafikont képét mutatja, ahol ahol azt mondom, hogy akár fél éven belül elütünk egy mélypontot, és utána visszaemelkedik, vagy egy éven belül. Tehát ez más. Jellemzően a legrövidebb ciklus is, amit így meg tudunk definiálni, az 4 éven keresztül zajlik, és az előző ciklus forduló pont a ponthoz képest még 2 év sem telt el. Tehát ez egy uh-huh. maga a természetrajza is azt mutatná, hogy ebből még nem lehet igazán fogni.
Egy nagyon fontos ütőkártyájuk van a lakás áremelkedésben és a piac felrobbanásában a hívőknek, ezt már én pedzegettem, ez, hogy az állampapír már nem fog akkora kamatot fizetni, mint eddig fizetett, és hogy ebből majd tömegek veszik ki a pénzüket, és teszik majd az ingatlan piacba, mert az jobb befektetés lesz. Na erre mit mondasz? Mert akkor azt a háromból az egyik feltétel teljesül, hogy lesz egy csomó pénz a piacon, elvileg.
De ez a pénz más, tehát más az, amikor pénzpumpa van az egész gazdaságban, és áraml, és minden ponton ömlik rám az olcsó pénz, tehát, és nem tudom hova tenni, ez más, mint amikor egy megtakarítási tömegben, ez most egyébként 7000 milliárd, egy megtakarítási szeletben van egy kamatajánlat átrendeződés. De hogyha ezt is közelebbről megvizsgáljuk, ugye ennek az infláció követő állampapírnak 2025 tavaszáig, nagyjából májusig, attól függ, hogy milyen sorozattal rendelkezünk, 18,6%-os kamattartalma van. Azelőtt kivenni a pénzt, azt jelenti, hogy feladok egy 18,6%-os kamatpozíciót, tehát nem nagyon racionális kivenni a pénzt. Az első érdemi pénzkivételt az 2025 tavaszán várható, addig az a pénz racionálisan ott fog csücsülni ezekben az állampapírokban.
És tegyünk hozzá egy másik szempontot, amit a hallgató ír, hogy nyilván az államnak nem érdeke, hogy az eddigi 7000 milliárd forint lemenjen, főleg egy ilyen költségvetési helyzetben, tehát valószínűleg ki fognak találni valamit, hogy ott tartsák ezt a pénzt.
Így van, tehát szinte biztos, hogy menedzselni szeretné az állam azt, hogy ne sokszerű kiáramlás legyen. Egyébként mind a Nemzeti Bank, mind az Államadósságkezelő Központ szorosan vizsgálja ennek a természetrajzát, hogy hogyan reagál a lakossági megtakarító egy ilyen helyzetben, és már biztos vagyok benne, hogy gondolkoznak az alternatívában, hogy mi lesz a vonzó.
A támogatás...
ami most van, amikor nagy kamatfizetés van, de még az utolsó előtti magas kamatozás a ciklusban, ez egyrészt jóval kisebb összeg, de az már látszik, hogy ennek is nagyjából a fele elmegy, tehát igazából kevesebb, mint a fele az, amit biztos, hogy visszaforgatnak, és a kamatot ott tartják az utolsó adatok alapján. Az államnak mindenképpen ott kell tartania, tehát valószínűleg versenyképesebb ajánlatot kell majd, amikor a konkrét lejáratok lesznek, nem csak nagy kamatfizetések. Vagy illetve, bocsánat, amikor átárazódik a papír 18-ról 6-ra, és akkor sokan gondolják, hogy kivegyék.
Igen, ugye az elmúlt hónapokban volt egy brutális átárazódás, amikor 18.6-ról lejöttünk előbb 9.9-re, majd pedig 7.9-re, tehát ma 7.9%-on tudok venni infláció követő állampapírt, ami 10%-kal lejjebb van annál, ahhoz a becsült kamathoz képest, amit láttam mondjuk 2023. szeptemberében. Ez egy sokszerű átárazódás. Én azt gondolom, hogy ez a 7,9-es ajánlathoz képest nyilván nem lesz már ekkora gap a 2025 tavaszán megjelenő kontra ajánlathoz, hogy maradjon bent a pénz, tehát kisebb gapet kell benyelni a megtakarítóra.
Hadd köztözködjek még, állami program. Az államnak az építőipar az egy ugye fontos nemzetgazdasági és stratégiai ágazat, és állandóan beszélgetnek erről, hogy valamit ki kell találni az építőiparnak, mert hogyha jön a felívelő szakasz, és az alatt leépül az ágazat, akkor komoly bajok lesznek. És ezt a nemzetgazdasági minisztérium is kommunikálja meg, az évosszal beszélgetnek, stb., így mit lehetne tenni. Nem gondolod, hogy mégis valamit ki fognak találni arra, hogy más nem az építőiparnak az életben tartása miatt valamiféle programot benyomjanak? Ami megint csak felrúghatja ezt a forgatókönyvet, amit vázoltál? Vagy ez egyszerűen költségvetési oldalról nem megvalósított?
Költségvetési oldalról ugyanaz a kérdőjel, mint amit már megbeszéltünk, és azért azt gondolom, hogy ma már a világon egészen sok példa van arra, a legutolsó a kínai, hogy meddig érdemes az természetesen fenntartható pályától eltéríteni valamit, akár csak az ingatlan piac legyen az.
Uh-huh. Mi következik mindenből? Tehát, és milyen időtávon tudunk nagyjából előre gondolkodni? Jó.
Nekem most az a meglátásom, és természetesen ez csak egy elemzői szakértői okoskodás, tehát a jövőt, nem én írom a jövőt, de a meglátásom szerint a következő 2, akár 3 évben a lakossági átlagos áremelkedés az nagyjából infláció környéki, vagy egy picit alatta lehet. Emelkedni fognak nominálisan az árak, de nem fogja feltétlenül túllépni az infláció mértékét. Ebből egyébként az is adódik, hogyha valaki saját célra szeretne vásárolni, akkor nem feltétlenül neki sajnos, hiába nem vagyunk túl optimisták, neki sajnos a kivárás abból a szempontból, hogy majd csökkenni fognak az árak, nem egy reális alternatíva.
És befektetési célú vásárlás, beleszámítva nyilván a bérleti díjakat, a belefektetett melót, mindent egybevéve?
Én ugye bérleti díjhozam az ilyen nagyjából 5% környékén van, ha nem mi vagyunk a szupercsászárok az ingatlanpiacon, aki ki tud hasítani egy 8-10% közötti hozamot, tehát átlagosan ez 5%. Azt gondolom, hogy ma ez az ajánlat egy ráadásul úgy, hogy pont az Economistnak jelent meg egy nemrég egy cikke, ami alapján bérleti díj alapon Budapest az egyik legdrágább, sőt a legdrágább nemzetközi összehasonlításban, tehát túl sok tartalék bérleti díj emelésben nincsen. Innentől kezdve én kevésbé vagyok ebben a dimenzióban optimista.
Hallgató, nem tudom felfogni, hogy így is irreális lakásárak a mostani fiataloknak esélye sincs venni. Én azt nem látom, hogy ki fog venni ilyen árak mellett lakást. Akkor miért nincs benne a csökkenés, gondolom erre próbál bazírozni a hallgató ezzel, mert hogy most is nehéz, nincs támogatás, ugye az önerőt előteremteni azért nem egyszerű dolog egy fiatalnak, tehát hogy a keresleti oldallal mi van?
Igen, a keresleti oldala alapvetően azt tudjuk mondani, hogy ugye 2022 közepe óta az volt az előző csúcspont, azért van egy reál leértékelődés, egy ilyen 19%-os árcsökkenés van az inflációval kiigazítva. Azt mondhatjuk, hogy a reál árak senkit nem érdekelnek, de közvetetten ez hat, hiszen mindeközben egyébként a bérek nominálisan emelkednek. Tehát miközben stagnál az ingatlanár, hogyha emelkedik a bérünk, akkor a finanszírozási képességünk nő. Magyarul, hogyha infláció alatti ingatlanár emelkedés és nominális bérnövekedés van, ráadásul most már reál bérnövekedés van, akkor a vásárló erő az ingatlan árakhoz képest emelkedik, és ez egy piaci árkiigazítás közgazdasági szempontból. Remélem nem volt túl.
Nem, mindent vágunk.
De nagyon lassú ez az emelkedés, azért ezt tegyük hozzá.
Abszolút, persze. Tehát összefoglalva, egy szöttyögő kis lassú nominális emelkedés, ami nem éri el az inflációt, erre lehet számítani. Rossz hír sajnos a saját lakás célra, saját lakhatásra vásárlókodni.
Nekik pedig nem lesz.
Csökkenés nem lesz, és egyébként nem kérdeztétek, de a lakáshitel kamatok szempontjából sem vagyok abból a szempontból optimista, hogy ez tovább tud
csökkenni a mai szintről.
Olyan szinten a kamat költség, kamat bevétel differencia a bankoknál olyan szinten össze van nyomva, hogy nem tud hová csökkenni, miközben a bankok által megkereshető profit a betét oldalon meg elkezdett szűkülni.
De hogyha valaki lakást keres, akkor azért 7-8%-on befektetve, akkor azért mármint mondjuk állampapírba, kockázatmentes szinten azért jobban járhat ez alapján, hogyha kicsit kivár és később vásárol.
Igen. Tehát ez lefordítva nekem a matekból az jön ki, hogy befektetési célra nem feltétlenül ma. És akkor, de egyetlen egy zárójeles gondolat, hogy a piac nem homogén, tehát ahol egészen egyszerűen kínálatkorlátosabb piac, mint tudom, Budapest egyes felkapott részei, ott nem ugyanúgy fog viselkedni, persze, mint egy vidéki kisvárosban.
Mint egy vidéki kisvárosban.
Tehát ugyanúgy, ahogy tőzsdei zuhanó piacon is lehet jó részvénybefektetést csinálni, csak extrém módon sokkal, sokkal nehezebb. Ugyanez igaz az ingatlan befektetésre ma, hogy lehet jó befektetést csinálni, csak rendkívül nehéz a mai környezetben.
Okay. Hát klassz volt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, elmondtad mindezeket, kicsit árnyaltuk az ingatlanpiaci képet, én azt hiszem, hála neked. Köszönjük még egyszer, szép napot!
Köszönöm!
Sándorfi Balázsral, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogy talán mégsem lesz lakáspiaci fordulat.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, Fejős Éva író 1967. március 8-án született, úgyhogy nőktől nőknek, vagy nőtől nőknek aranyköpésünk következik, és akkor két legyet egy csapásra, mert hogy így az író nőt is meg tudjuk gratulálni az egyik gondolatával, mert így hangzik: a csajok imádnak ábrándozni olyasmiről, amit elveszettnek hisznek, és előszeretettel sajnálkoznak amiatt, ami meg sem történt.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Kérem szépen, a tankcsapdát is idézhettük volna, hogy rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó az autóval is beszélgetés kapcsán, mert hogy egy hete jelent meg a 2023-as eredmény, rekordszámokat hozott. Erre jött egy Concord elemzés, amelyben a részvényeket vétere ajánlották, 218 forintos 12 hónapos szélár mellett. A hét elején meg bejelentette a cég, hogy felvásárlással lép be a cseh autó kiskereskedelmi piacra, megszerzi a cseh BMW piac közel 10%-át egy csapásra, aztán újabb bejelentés, újabb négy országban kezdik meg a Ssangyong márka nagy kereskedelmét. Hát Ormosi Gábort, az Auto Wallis NRT vezérigazgatóját tárcsáztuk, mert hogy mi kicsit szkeptikusak voltunk, nem értettük a piacot, hogy egész jó számokra nem reagált érdemben.
Pont múlt pénteken beszélgettünk is pont itt erről.
Aztán
igen.
Erre meg...
Így van.
És jó reggel.
És fölrobban, melyiktől robban föl?
Jó reggel,
tehát, hogy így együtt, vagy hogy történt pontosan?
Nyilván ez egy, tehát mint a tőzsde is egy piac, vannak ilyen pszichológiai momentumok, amik befolyásolják, de az tény, hogy egyébként, ahogy eddig is, most tényleg sok jó hírt tudtunk egybe pakolni, tehát azt nem csökkenteném annak az érdemét, ugye az elemszületett szerénység ellenére sem, hogy az elmúlt 5 évben azért folyamatosan rekordéveket hozott az autóval is, és folyamatosan tudtunk olyan akvizíciókkal bővülni, ugye 4-szeresére, árbevételben 10-szeresére eredményben az elmúlt 5 évben, ami most arra szerintem átvitte a inger küszöbét sok intézményi és hát rengeteg lakossági befektetőnek is. Tehát, hogy van ebben a növekedési sztoriban tartalom, lendület, és megerősítettük, hogy megyünk is tovább. Uh-huh. És ugye a 23/4 évről szóló gyors jelentésünk ezt alátámasztotta, hiszen ez az évünk is rekordév volt. És hát emellé ennek a megerősítésére valóban frissítette a Concorda az értékelését, ami ugye nem tartalmazza azokat a projekteket, azokat a további tranzakciókat, amiket azóta bejelentettünk, hiszen hát ők sem tudnak róla nyilván, ezeket nem tudják beárazni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden oka megvolt a piacnak végre, hogy észrevegye ezt.
Itt az van valami határ az intézményi flót illetően? Mert ugye korábban is beszélgettünk, és egy más cégekkel kapcsolatban is fölmerült, hogy bizonyos kapitalizáció alatt nem fektethetnek be, viszont amikor egy cégek följönnek és elérik, átlépik ezt, akkor már esetleg újabb pénzek előtt nyílhat meg a lehetőség, hogy egy adott cégből vásároljon. Nálatok
van ilyen? Annak tehát... kapcsán mondtuk. Annak kapcsán, igen, pontosan, tehát annak kapcsán mondtuk, hogy egész bétet bennünk is szújt az, hogy viszonylag alacsony a nemzetközi mértékkel alacsony a napi likviditása a tőzsdének, és hát ezen belül a mi részvényeinknek is. Nagyon fontos volt már az, hogy az első, tehát januártól fogva folyamatosan erősödött a likviditás. És hát ez csapott át aztán abban is, hogy az ár is végre megmozdult, és úgy tűnik, hogy tartósan is ugye följebb került, hát csak ezen a héten 25%-kal. De a likviditás valóban ennek egy nagyon fontos eleme, én azt gondolom, hogy ez is segíti a befektetők bátorságát.
Menjünk bele a részletekre, cseh piac. Kezdjük akkor ezzel. Miért a cseh kiskereskedelmi piac? Mi volt a, nyilván van emögött valamiféle stratégia. Megtudhattunk bármit erről?
Így van, persze. Hát a Csehországban eddig is ugye működtünk, ugye a Szangyong értékesítésünknek az egyik bástája tulajdonképpen meglepetésre, ugye a Skoda országában meglepetésre tudtunk egy ilyen új márkát nagyon-nagyon sikeresen bevezetni, de egyébként ha az országra ránézünk, az nem nagy titok, hát ugye egy ugyanakkor a lélekszámú országról beszélünk, nagyjából másfélszer annyi egy főre jutó GDP-vel, és hát két és fél háromszor akkor autópiacra, új autópiacra. Tehát ez egy mindenképpen egy nagyon lukratív, nagyon érdekes piac, nagyon szerettünk volna bővülni. Egyébként is ugye az a stratégiánk, hogy ahol van valamelyik tevékenységünk, itt jelen esetben nagy kereskedelem, ott a többi lábunkkal is előbb-utóbb betesszük a lábunkat, úgyhogy mindenképpen cél volt, hogy jussunk Csehországban nagyobb.
Egyébként ez mekkora ez a piac a magyarhoz képest, csak hogy a hallgatók el tudják képzelni?
244 ezer új személyautót helyeztek tavaly forgalomba. Hát ez a piac, magyar piachoz képest sajnos a tavaly évünk ugye nem sikerült jól, egyedüli EU-s tagországként csökkent 3%-kal a hazai új autóértékesítés, tehát ennek közel háromszorosa volt a cseh piac, és hát a dinamikája is, hát mondjuk finomazolva is, hogy eltérő, mert ugye míg a magyar személyautópiac csökkent ugye 3%-kal, addig Csehországban 27%-kal nőtt az értékesítés.
Mit kell tudni magáról a célpontról, a felvásárolt cseh szereplőről? Ugye ezt megelőlegeztem, hogy egyből egy 10%-os piaci részt sikerült ezzel megvásárolnatok.
Igen, a BMW márkában. Ugye a Stratos autónak a BMW üzletágát vesztük meg. Több márkát forgalmazott 1994 óta, tehát egy nagyon régóta működő telephelyekről van szó, három telephelyről, pontosabban egy prágai, egy kladeszlalvai és egy pardubicei telephelyről, de a BMW a legnagyobb része, ezt ők kiszervezték és ezt vesztük mi meg. Gyakorlatilag 2007 óta működő, egy nagyon jól beágyazott, nagyon erős szervizzel működő hálózat, ugye három elemből álló telephely hálózatot veszünk meg, és ezzel leszünk a BMW értékesítések 10%-ának.
Mennyire erős a BMW Csehországban?
A Skoda országában.
Igen. Igen, a Skoda országában, és hát közel Németországhoz, ugye ez mindig egy izgalmas helyzet, de erős. Hát a BMW egyébként most ugye általában nemzetközileg is, egész Európában is erősödött, és hát főleg nyilván itt a prémium szegmensen belül ugye na mindegy, ne dobálózunk neveket, tehát a többiekkel szemben piacot nyert, és ez jellemző Csehországban is, ami egyébként nagyon érdekes részlete ennek, hogy a német piachoz hasonlóan a cseh piacon is az egyedi nagyértékű autók, ezek a sportfelszerelések, M csomagok aránya jóval nagyobb, mint itt kellett. Keletebbre vagy délebbre, úgyhogy ez egy nagyon lukratív piac a BMW belül is.
Ezen nagyobb a mars, hogyha jól sejtem.
Hát nyilván ezek az egyedi autók mindig egyedi árazásra tudnak elmenni, így van.
Pattanjuk rá a másik márkára, a Ssangyongra, négy országban lesztek importőrök. Melyik ez a négy ország, és ott voltak-e már autóval liszos hadállások?
Igen, ugye a Ssangyongot már említettem, hogy az Csehországban is egy nagyon-nagyon sikeres márkánk. Ugye most öt országban forgalmaztuk eddig. A Csehország mellett Magyarország, Románia, Szlovákia és Ausztria, ugye tavaly léptünk be oda, ott most indul gyakorlatilag a forgalmazás, és emellé egészül most ki a szerződéscsomagunk négy újabb országgal, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Szerbiával. Ezek nyilván kisebb országok, kisebb egyfőre jutó GDP-vel, tehát Csehországhoz képest önmagában nem lennek annyira lukratívak, de mi ugye jelen vagyunk hagyományosan, 16 országban, ahol működünk, ezek régóta benne vannak, például Jaguar Land Rover márkáknak a forgalmazásával, úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon, hogy mondjam, szinergikus lépés számunkra, hiszen meglévő tevékenységet, meglévő, már most is ellátott piacokon tudunk bevezetni, ez nyilvánvalóan egy nagyon, hogy mondjam, könnyűnek mutatkozó, vagy számunkra nagyon jól illeszkedő lépés, nyilván ez részben ez is az oka annak, hogy a gyár bennünk gondolkodott.
Okay. Maga Szangyong is felívelőben van, tehát nyomja Európát, illetve fontos piacának tekinti, mert ugye ez nem feltétlenül minden koreai gyártól mondható.
Így van, tehát a Szangyong azért is gondolt ránk, mert tényleg jelen vagyunk ezeken a piacokon, meg azért is, mert ahol viszont eddig forgalmaztuk a Szangyongot, ott messze globálisan legmagasabb piaci részesedéseket értük el. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó partnerre talált bennünk, ugye 12 éve működünk együtt, jóban, rosszban, hiszen a gyár ugye sődben is volt 2,5 évig, ekkor is kitartottunk egymás mellett, úgyhogy ez egy remélhetőleg nagyon továbbra is nagyon sikeres együttműködés tud lenni, és ezt ők is érzik, bíznak bennünk.
Oké, utolsó kérdés, személyes jellegű, és nehéz is. Ilyenkor a vezérigazgató elégedett az eddigi árfolyam teljesítéssel? Mert végre megkésve bár, de csak reagálta a piac ezt a dolgot.
Hát de múlt héten még nem volt az.
Hát igen, egyrészt ehhez kellett a múltkori beszélgetésünk is, úgy tűnik pénteken.
Máskor is pedig, nagyon szívesen.
Így van, megyek is feltétlenül. De hát ugye csak a konkordos elemzést nézzük frissen, az 218 forintos célárával azért még messze van, és azóta megint letettünk az asztalra jó pár olyan elemet, ami ki fogja bővíteni a jövedelem termelő képességünket, javítja a stabilitásunkat, diversifikációnkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy van még tere azért a javításnak, de mondjuk ezen a héten ezt a 25% körüli emelkedést, ezt mondjuk elégedett, ezt tudom, én is tudomásul belül.
Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk!
Köszönöm!
Szervusz! Ormosi Gáborral, az Autóval is Szenyerté vezérigazgatójával néztük egy kicsit a hírek mögé, hogy mitől robbant fel ennyire az Autóval is árfolyam. Ez egy nagyon klassz tőzsde sztori, és mindig örülünk, ha végre a budapesti értéktőzsdén vannak sztorik, amiket le lehet kereskedni. Közben egy breakinget kell tartanunk. Gabikám, itt a friss inflációs adat, 3,7% lett, ami azért meglepetés, mert hogy a szakértők Kánonban azt mondták, hogy a januári 3,8%-ról vissza fog egy kis emelkedni az inflációs mutató, azaz megtörik a dezinflációs trend, úgy tűnik, hogy ez egyelőre nem történt meg, vagy nem történt meg, akkor ne orientáljuk a hallgatók közönséget ezzel.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Kérem szépen, a hallgatók megint vitriolba mártották a klaviatúrájukat. Jött ilyen üzenet. Most voltam Spanyolországban, mondtam a nejemnek, hogy Ács Gábor azt mondta, minden olcsóbb lesz. Szerintem semmi nem volt az, beégtem, írja a hallgató. Hát ezzel megágyazunk a következő fapados rovatban, amiben az Ács azt szokta mondani, hogy 6000 forintért lehet repjegyet venni, azt nem lehet. Tehát értem én a kritikát. Úgyhogy ezért meg is osztottam.
Na majd mindjárt kiderül, mi lett olcsóbb itthon?
Igen. Vannak már volt breaking.
Igen, elmondták. De csak
de csak az alapszámot mondta el, majd nyilván részletesebben fogod megnézni. Aztán mi meg később még részletesebben, úgyhogy mindjárt folytatódik.
A... Semmi nem rombolja annyira az emberi testet, mint a tartós tétlenség, kivéve a medve. Ezzel a hallgatói újra gondolással csónakázunk át Schmidt-Andi híreire.